Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Sánt András, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy hazaindult a szír menekültek egy része Törökországból, de az nem várható, hogy mindenki visszatér, mondta a Magyar Tudományos Akadémia főmunkatársa Déri Ágota összefoglalója.
Sok Törökországban élő szír menekült van, akik már új életet kezdtek ebben az államban, magyarázta N. Rózsa Erzsébet, az MTA Világgazdasági Kutatóintézet tudományos főmunkatársa.
Nagyon sok szíriai menekült, sok éve van már Törökországban, berendezkedett, üzletet indított, családbe illeszkedett, gyerekek iskolába, stb. De az, hogy egy látható visszatelepülés van, illetve ez már megindult, ahogy Szíria területeit folyamatosan szabadították fel az iszlám állam ellenőrzése alól, ennek már tavaly is voltak jelei. Sőt, az igazság, hogy már korábban is, csak eddig a számok nagyon kicsik voltak. Most, hogy Szíriában gyakorlatilag az ország teljes területe visszakerül az Assad kormány ellenőrzése alá, most, hogy úgy látszik, hogy talán, ha nagyon nehezen is, de a tárgyalások, a szíriai rendezésre vonatkozó tárgyalások valamilyen formában azért mégiscsak körvonalazódnak, időnként haladnak valahova, aztán megállnak, az emberek elindulnak hazafelé, nagyon sokan fognak, úgy gondolom, hazamenni.
A Migrációkutatóintézet munkatársa szerint Törökország figyelemmel követi a menekültek hazaáramlását, és támogatja is ezt. Kövecsi Olá Péter az M1-en beszélt erről.
Gyakorlatilag egyébként két területen is a török hadsereg jelen van, Szírián belül. Nem véletlenül, hogy elindult ez a visszaáramlás, tehát Törökország már azon dolgozik, hogy Szíriában olyan iskolákat nyisson, olyan infrastruktúrát hozzon létre, hogy a menekültek egyébként visszatérhessenek a hazájukba.
Törökországban jelenleg mintegy 3,5 millió bevándorló tartózkodhat, de Kövecsi Olá Péter szerint az erre vonatkozó adatok nem biztos, hogy pontosak.
Oroszország csak szociális kiadásokra költ többet, mint fegyverkezésre, a védelmi költségvetés mégis évről évre kisebb. Ennek hátterét és okait elemzi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának legújabb tanulmánya, Herceg Zsolt összefoglalója következik.
Az orosz védelmi költségvetés a katonai kiadások 79% és a teljes szövetségi büdzsé 20%-át teszi ki, mondta az Inforádiónak a tanulmány szerzője. Ez azt jelenti, hogy Oroszország csak szociális célokra költ több pénzt, mint fegyverekre és katonákra, tette hozzá Jójárt Krisztián, a kutatóközpont külső munkatársa.
A 2016-os évről van pontos adatunk, az 70 milliárd dollárnak megfelelő rubel volt, ugye ez nyilván árfolyam függő. Ugye a 2017-es költségvetés az ehhez képest csökkent, és a 2018, illetve 2019-es költségvetés is ehhez képest csökkenni fog a tervek szerint. Oroszország szeretné a védelmi kiadásait a GDP 3%-a alá szorítani.
Két oka van annak, hogy Oroszország csökkenteni kénytelen a védelmi kiadásait, mutatott rá Jójárt Krisztián.
Elsősorban az olajárnak a drámai csökkenése, másodszorban az ukrajnai válság kapcsán bevezetett szankciók kényszerítik rá Oroszországot, hogy a mára már fenntarthatatlanná váló költségvetést viszonylag fenntartható mederbe terelje.
A kutató hangsúlyozta, hogy az idézett számok csak a hivatalos adatok. Oroszország valójában ennél jóval többet költ a hadseregére.
A valós katonai kiadás az ennél több lehet, tehát akár a költségvetésnek a 25%-át is elérheti, ez úgy gondolom, hogy egy igen tetemes összeg. Összehasonlítva más országokkal, ugye tipikusan nyilván a másik atomnagyhatalommal, az Egyesült Államokkal, ahhoz képest viszont azért nyilván elenyésző, tehát az Egyesült Államok esetében olyan 5-600 milliárd dollárról beszélhetünk.
Oroszország 2016. októberében határozta el, hogy a következő 3 évben folyamatosan csökkenti a védelmi kiadásait. Ennek mértéke azonban jóval alul marad a más területeken már 2015-ben végrehajtott elvonások 10%-os arányától, ami azt bizonyítja, hogy a védelmi szektor továbbra is prioritást élvez a Kreml számára. Zárta elemzését Jójárt Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának külső munkatársa, az orosz haderő reformról szóló tanulmánysorozat egyik szerzője. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
Az Inforádió által megkérdezett Korea kutató szerint a félsziget északi része már 5 éve érdeklődik az idei téli olimpia iránt. Csoma Mózes az Inforádiónak azt mondta, a Kim Jong-un vezette totalitárius rendszer fennmaradását továbbra sem veszélyezteti semmi. A riporter Németh Zoltán.
Most ezzel az újévi beszéddel, mint hogyha azt láttuk volna, hogy ennek a törekvésnek, tehát hogy Dél-Korea kizárásával közvetlenül az amerikaiak felé nyitás, mint hogyha a két alany az megváltozott volna, tehát Dél-Koreának a felhasználásával, Dél-Koreának a csatornaként történő használatával próbálna az Egyesült Államok irányába is indulni Észak-Korea.
Ezekre a típusú fenyegetésekre például Donald Trump nem is nagyon reagált, azt mondta, hogy meglátják, tehát hogy mintha már Washington felől is egy kicsit devalválódna ez a feszült helyzet.
Azért hozzá kell tenni az egésznek az értékeléséhez, hogy Washington felé Észak-Koreának az egyik fő célja az volt az elmúlt másfél év során, hogy folyamatosan ezekkel a retorikai kirohanásokkal, erődemonstrációkkal azt egyértelművé tegye, hogy katonai megoldása ennek a kérdésnek nincsen. Mivel ez az amerikaiak számára is teljesen egyértelművé vált, itt lényegében egy picit holtpontra jutott ez az egész kérdéskör, a holtpontból pedig hát egyértelműen Dél-Koreán keresztül vezethet a kiút, és hát Dél-Koreának a felhasználásához pedig nagyon jó lehetőséget kínál a pyeongchangi olimpia. Egyébként a pyeongchangi olimpiával kapcsolatosan azt mindenképpen ki kell emelni, hogy Észak-Korea már évek óta nagyon érdeklődik ez iránt az esemény iránt. 2013-nak az időszakától kezdődően Észak-Koreának folyamatosan volt egy olyan terve, hogy ők valamilyen módon bekapcsolódjanak ebbe az eseménybe, sőt, társrendezői szerettek volna lenni ennek az egész eseménynek.
Mit szól ahhoz a hírhez, hogy egyes értesülések szerint növekszik az Észak-Koreából dezertálók száma déli irányba, és nagyon sok katona, vagy több katona is van köztük?
Én úgy gondolom, hogy ennek a dolognak a megjelenése, vagy ennek a hírnek a megjelenése alapvetően azzal az eseménnyel van összefüggésben, hogy ugye november közepén dél-koreai kameráknak a keresztüzében történt egy nagyon drámai menekülés Panmincsonnál a közös őrterületen keresztül dél-koreai területre. Ezek a felvételek bejárták a világ sajtót. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a ténylegesen Dél-Koreába menekülő észak-koreai állampolgároknak a számát, akkor azért továbbra is azt mondhatjuk, hogy nagyon kis számú észak-koreai állampolgár menekül, tud elmenekülni közvetlenül Dél-Koreába. Alapvetően a meneküléseknek a fő iránya az mindig Kína irányába történik. Kína és Észak-Koreának 1200 kilométer a közös határszakasz, nagyon nehezen ellenőrizhető határszakasz, és hát az észak-koreai menekülteknek a számáról, akik Kínában tartózkodnak, csak becslések vannak, kb. 50 ezerre tehető.
Csoma Mózes, Korea kutatót hallották.
Percek. Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A korábbiakhoz képest politikailag és gazdaságilag is jó állapotban kezdi meg az új esztendőt az Európai Unió, állítják elemzők. Ettől függetlenül 2018-ban is vannak kifejezetten nehéz, várhatóan sok vitát kiváltó kérdések, előterjesztések, mint például a menekültügyi rendszer reformja vagy a bevándorlás. Műsorunkban ma és jövő csütörtökön is magyar EP képviselők mondják el azt, mire számítanak ebben az évben az Európai Parlamentben, illetve az európai politikában. Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője szerint az évet meghatározza majd az Egyesült Királyság kilépéséről folytatott tárgyalássorozat.
Ezeknek a tárgyalásoknak az első szakasza 2017-ben lezárult, bizonyos megegyezések megszülettek, például az ott dolgozó EU-s állampolgárok szociális jogaival kapcsolatban, de most következnek az igazán nehéz részek, például a kereskedelmi tárgyalások, például az, hogy Nagy-Britannia, illetve az Egyesült Királyság hogyan tud a közös európai belső piacnak a része maradni. Tehát lesz egy sor további nagyon fontos tárgyalás. Hasonlóképpen azt gondolom, továbbra is a menekült ügy, a menekült válság egy nagyon fontos témája lesz az Európai Parlamentnek.
A munkavállalók nagyobb védelme, a multik adóelkerülésének csökkentése is központi téma lesz 2018-ban, Niedermüller Péter szerint. Aki azt is hozzátette, sok kérdés már a következő 2019-ben felálló Európai Parlament munkáját alapozza meg.
Sokan vannak, akik felvetik azt, hogy az Európai Unió ennyi év után bizonyos belső reformokra szorul, felvetődik a kétsebességes vagy a többsebességes Európának az ötlete, A francia köztársasági elnök felvetette a transnacionális listáknak, a transnacionális politikai szerveződéseknek a kérdését. Úgyhogy azt gondolom, hogy 2018 során ki kell alakulnia annak a modellnek, annak az elképzelésnek, amelynek a mentén az Európai Unió majd 2019 után továbbra is működőképes lesz, és amelynek a mentén aztán 2019 koranyarában, májusában sor kerül az újabb európai parlamenti választásokra.
A baloldali politikus saját munkájában idén az európai menekültügyi politika további alakítását tartja egyik legfontosabb feladatának.
Az én jelentésem alapján jön létre az Európai Menekültügyi Ügynökség. Ennek a végső munkálatai a következő hetek feladata lesz, és utána megkezdi az ügynökség a működését. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak egy nagyon fontos felelőssége, hogy az európai menekültügyi rendszert elősegítse. Én ebben továbbra is meg fogom tenni mindazt, amit tudok. A másik ilyen terület az a jogállamiságnak a kérdése. Ebben a pillanatban Magyarország és Lengyelországgal kapcsolatban is folynak a jogállamiságot vizsgáló különböző eljárások, folyamatok. Ezekben eddig is részt vettem, mert meggyőződésem, hogy ezekben az esetekben a magyar és a lengyel kormány jelenlegi politikája áll a kritika a bírálatok középpontjában, és azt gondolom, hogy jogosak ezek a bírálatok.
A politikus ezeken kívül azt is említette, fontos, hogy Magyarország ne sodródjon az unió perifériájára. Meszeris Tamás, az LMP európai parlamenti képviselője szerint az EP nem tud majd egységet mutatni a Brexit kérdésében, azért sem, mert erre a helyzetre nincs jó megoldás.
A legkevésbé rossz megoldást próbálja most már összehozni az Európai Unió és Nagy-Britannia közösen. Én nem is ebben várom egyébként viszont az igazi nagy vitákat, mert hogy ebben kevésbé lesznek parlamenti viták, ugye ez a tárgyalásokon dől el, hogy mit lehet még kihozni a Brexit megállapodásból. Amiben nagy vitákat várok, és ami az Európai Parlamentet is gondolom én érinteni fogja, az, hogy lesz-e valami az európai jogok szociális pilléréből, vagyis lesznek-e konkrét, akár szabályozásba is átültethető javaslatok, vagy nem. Mert ugyanis, ha ebben az évben nem, akkor valószínűleg ebben a ciklusban már nem, és az nagyon rossz hír lenne. Sajnos el tudom képzelni, hogy ez lesz a vége, tehát azt én nem tudom kizárni, de nagyon rossz hír lenne. Nyilván vannak még egyéb függő kérdések is egyébként, ami talán kevesebb vitát fog most már kiváltani. Ilyenek a, mondjuk az Európai Védelmi Ügynökségnek a működésével kapcsolatos viták, ennek hogyan is kell pontosan működnie. Ez ugye részben legalábbis ilyen közös európai fegyverbeszerzési intézmény is lenne, ez ugye nem teljesen mindegy, hogy ez hogyan fog működni, milyen pénzből, milyen forrásokkal. És hát ami engem kevésbé érint, az eurozóna gazdasági kormányzásában is vannak még juhok, amiket be kell foltozni.
A zöld frakció politikusa személyes feladatai közül kiemelte, hogy a közel-keleti helyzet változásával a korábbinál több feladata lehet, mivel ő a külügyi bizottság palesztin téma felelőse.
A munkaügyi szociális bizottságban vagyok póttag, és ott van még egy szabályozás, aminek én vagyok a jelentéstevője, és annak a tárgyalásai még nem kezdődtek el, tehát a tanáccsal való tárgyalások, amit trialógusnak hívnak ilyen informálisan, azok még nem kezdődtek el, az átnyúlt valójában tavaly, azt tavaly le kellett volna zárni. Én azzal fogok foglalkozni valószínűleg a tavasz nagyobbik részében. És hát menet közben a külügyi bizottságban én kaptam meg nem a leghálásabb, bár presztízs szerepet, én vagyok palesztin ügyben az állandó jelentéstevő, hogy ebben lesz-e valami munkám ebben az évben, vagy sem, az nem rajtam fog múlni elsősorban. Teljesen egységes nyilvánvalóan nem tud lenni, ez egy nagyon megosztó kérdés egyébként tagállamokon belül is, de nyilván tagállamok között is.
Izrael jó pár éve kétoldalú tárgyalásokon igyekszik érvényesíteni az érdekeit, amennyiben teheti, figyelmen kívül hagyja az uniós intézmények döntéseit és megnyilvánulásait. Kérdés azonban, hogy ez a helyzet meddig tart, mondta Meszerics Tamás. Jövő csütörtökön újabb képviselők, többek között Hölvényi György, az Európai Parlament KDNP-s politikusa nyilatkozik a 2018-as esztendő várható feladatairól, ügyeiről, vitáiról az Inforádió EP Percek című magazinjának.
Az EP Perceket hallották.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető Sánt András.